Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A tudatosság útján a tested, az elméd és a lelked egyensúlyára érdemes törekedned. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy háromlábú széket, aminek ha az egyik lába megbillen, akkor az egész szék instabillá válik. Dr. Hörömpölő Andrea meglátása szerint instabil alapokra csak a légvárakat építheted, ezért különösen fontos, hogy ne sajnáld magadtól az időt az alapozásra. A test, az elme, a lélek összhangjának köszönhetően ugyanis a te fejlődésed is felgyorsul. Vendégünk dr. Köllő Gábor teológus, lelki gondozó, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó, magam is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a bevezetőben hallottakhoz röviden annyit tennék hozzá csak. Fantasztikus, amikor a lélek, az elme, a tudat, a tudatosság érzékeléséről beszélünk, mint mindennapi életünkben, amikor beszélgetünk valakivel.
Gábor, külön lehet-e választani a lelket az elmétől?
Elméletileg szét lehet választani, gyakorlatban azonban nem. Tehát a lélek az tulajdonképpen a testünk meghosszabbítása, és amennyire befele haladunk, lépkedünk, annyira kifele is, ha idézőjelben szabad így mondani, egy rétegződésről van szó, különféle mágneses mezőkről, amit most már kvantumbiológiailag is érzékelnek, és a lélek mint komplexitás, tehát a maga kibontakoztató erejében, látásában, kommunikációjában, a fölöttes énnel, a tudatossággal, a tudattal és a szellemmel, meg az elmével való munkája, azt ha nem együtt tekintjük, akkor azt lehetne mondani, hogy veszedelmes vizekre evezünk. Na de ennek ellenére mégis el tudjuk mondani azt, hogy a lélek természete az a formálhatóság, és ebben óriási szerepe van az elmének, akivel meg tudunk dolgokat tárgyalni. Tehát az elménk, hogyha zakatol egy irányba, és megegyezünk vele, hogy na most eddig ez történt velünk, most pedig mától kezdve megkérlek szépen téged arra, hogy amit a szívem erejéből mondok neked, azt próbáld elfogadni, és próbáld úgy beépíteni az életedbe, hogy együtt látás, együtt hallás és együtt érzékelés alakuljon ki bennem. Tehát ez tulajdonképpen egy belső párbeszédnek az eredménye. Na most a Szentírásban nagyon jól tudjuk, hogy a szellemet és a lelket megkülönbözteti maga az írás. Az Ószövetségi Szentírásban azt halljuk, hogy Isten a földporába belelehelte az ő szellemét, és így lett az emberből éltető lélek. Na most ez egy csodálatos dolog, mert ebben benne van az, hogy a szellem és az elme közötti határvonal, ha szabad így mondani, ez egy csodálatos dolog, és ez a legmagasabb idézőjelben mondott szubstancia, aminek következtében láthatjuk azt, hogy az ember szellemisége, lelki minősége hogyan alakul. Egy bizonyos vetület szerint azt mondjuk, hogy szellemileg fejlődünk, más szempontból azt mondjuk, hogy lelkileg fejlődünk, de mind a kettőben benne van az, hogy a szellem és a lélek az együtt járja a maga útját. Különben ezeket a dolgokat úgy, amikor tanuljuk az iskolába, vagy az egyetemeken itt-ott, akkor külön szokták választani, de hát én annyit tudok csak mondani, hogy a pszichének a természete az állandó tanulás, a befogadás, az elmének a munkája pedig a finom distinkció, a distinkválás.
Arról is kell ma beszéljünk, hogy milyen összhangról szólhatunk, beszélhetünk a lélek és az elme között, hiszen meggyőződésem, hogy ilyen is van.
Persze, hogy van. Ezt a komplexitást a maga módján, tehát hasonló módon lehet szétbontottan is elemezgetni, ugyanakkor lehet együvé nézve. Tehát az előbb mondtam azt, hogy az elménkkel meg lehet egyezni. Tehát őt lehet párbeszédre hívni, meg lehet tanítani. Az elménket le lehet csendesíteni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a szívünkből hogyan tudunk erőt fölhozni arra, hogy az elménk csendes legyen, ugyanakkor kurzív, finom, gyöngéd és nem támadó. A szívünk tudományát minden esetben az elménkre tudjuk engedni, tehát hozzá tudjuk engedni. A szívünket is meg lehet tanítani, hiszen az utóbbi kutatások szerint, és a szívnek a beszéde, a szívnek a tanultsága, a tanulékonysága, akár csak az elme a maga módján, ha tanítható, akkor azt jelenti, hogy a szív elméje és az érzékelő, illetve érvelő elme között létezik egy természetes konnexió. De igazából az egész szellemiségünk és a lelki világunk az elme, a lélek közötti ölelkezésből alakul ki, és ez hozza létre a tudatosságot. A tudatosság az, ami bennünket arra segít, hogy mindenfajta információ, ami el van rejtve a mi sejtjeinkben, a genetikai örökségünk kristálykódjait képes létrehívni, és ennek következtében minden tudat alatti, tehát idézőjelben mondott automatizmus például, hogy megyünk, járunk balra, fordulunk, jobbra fordulunk, emlékezünk, ezeket a dolgokat mind innen lehet kiszűrni.
Milyen az, amikor a lelkünk, a lélek beszél, szól, jelez például az egészségünk, az egészségi állapotunk helyett, és mikor következik ez be?
Általában mindig egy olyan fiaskónak az eredményehez, amikor az ember már rajta kapja magát, hogy valamilyen görcsöt próbált időközönként magába, nem megbeszélni magával, vagy másokkal, hanem szőnyeg alá söpörni is. Ennek az eredménye az lesz mindig, hogy a lélek beszédes módon ezt próbálja tisztázni, de az természetes dolog, hogy hát a lelkünk az teljesen az egész testünket beborítja, és hogy a testünk gubancai tulajdonképpen a lelkünk devianciáiról beszélnek. Tehát ha vannak bennünk ilyen természeti hiátusok, az azt jelenti, hogy például ha valaki epés, azt jelenti, hogy keserűségre hajlamos, akkor ott van, azt mondja, hogy hát, tehát a magyar nyelvben rengeteg ilyen kifejezés van, ami kifejezetten a test és a lélek közötti úgynevezett diszharmóniára utal. A lelkünk nyelve tulajdonképpen az mindig arról számol be, hogy mi az, amit a test üzen a léleknek, és mi az, amit a lélek üzen a testnek. Tehát oda és vissza.
Gondolva a lelkipásztorokra, a pszichológusokra és az elmegyógyászokra, egy vallásos embernek lehet-e szüksége ezekre, vagy mindháromra, és ha igen, akkor miért, és ha nem, akkor ezt mivel magyarázzuk?
Hát tulajdonképpen ezt a képzéskört, ugye a rivalizáció szemszögéből kell megvizsgálnunk. Ha képzettek, akkor nincsen semmilyen fajta ellentét közöttük. Mert ha képzettek, azt jelenti, hogy lelkileg mindnyájan nyitottak arra, hogy egymással párbeszédet folytassanak, így azt jelenti, hogy ki is egészítik egymást. Óriási dolog szellemi embereknél a tanulékonyság. Ez nem azonos a tanultsággal. A tanulékonyság azt jelenti, hogy tapasztalataimat, tudásomat, azon kívül meditációmat, szolgálatomat, munkakészségemet, rugalmasságomat tudom használni, és ezeket a maguk komplexitásában együvé nézve és együvé formálva tudok szolgálni vele. Nos, ez tulajdonképpen a lelkipásztornak is a munkája, a pszichológusnak is és a pszichiáternek is. Teszem fel, egy lelkipásztornál jelentkezik valaki, és azt mondja, hogy álmatlan. Most akkor végig beszéled vele azt, hogy az álmatlansága körülbelül mikortól kezdődött el, mi az, ami nyugtalanítja, és mióta van az, hogy nem tud este az imádságban például megnyugodni, mert az ima az egy stimuláció tulajdonképpen az elalvás előtt. Most ebben az esetben, hogyha ő nem elégszik meg ezzel, akkor egy pszichológushoz is el lehet küldeni, hogy megerősítést nyerjen, legfennebb abból, hogy őt ott szívesen meghallgatják. Ha meg ez sem elégítik őt, és visszamegy a lelkipásztorhoz, akkor a lelkipásztor mélyebbre megy, és személyes imádságban az ügyet az Úristen elé viszi, és ez megérinti a lelket, amikor személyesen szólsz imában az Úristenhez hangosan, amikor mindketten halljátok, ennek óriási szerepe van. Na most Kérdés az, hogy a lelkipásztor jó pszichológus-e, meg a másik az, hogy a pszichológusban van-e lelkipásztori antenna. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sokan nem beszélnek erről azért, mert azt gondolják, hogy a szakterületek ugye a felvilágosodás után nem képesek egymást fedni, pedig én úgy érzem, hogy a határhelyzetek azok, amelyek bennünket, embereket meg tudnak mozdítani, és ki tudnak mozdítani azokból a görcsös álláspontokból, hogy hát most ez szakember, a másik meg nem szakember, az egyik lelkizik, a másik nem lentezik. Tudomásul kell venni azt, hogy sem a pszichológusnak, sem a pszichiáternek, sem a papnak ez nem szakmája, hanem ez küldetése, és ha így áll hozzá a dolgokhoz, akkor minden további nélkül megtalálja azt a tanulékonyságot, amikor leül beszélgetni valakivel, ő tőle tanul, még akkor is, ha kudarcokat oszlatnak, és az illető is tanul tőle.
Gábor, mi történik akkor, ha egy asztalhoz vagy egymással szemben leül egy lelkész, egy pszichológus és egy pszichiáter, tehát elmegyógyász, hol végződhet egy beszélgetés?
Hát az empatikus készséget azt tulajdonképpen tanulni kell, de születni is lehet. Tehát a legjobb esetben én úgy érzem, hogy senki sem lesz véletlenül pszichológus vagy pszichiáter, és határozottan merem állítani, hogy a papi szolgálatot sem, vagy a papi küldetés sem kapjuk véletlenül. Na most ahhoz, hogy kommunikálni tudjon egy ember egy másik emberrel, ez feltétlenül fontos, mert itt a Földön értelmesebb dolog semmi az égvilágán nem létezik, mint az, amikor két ember őszintén, tisztességesen, önmagából is adva beszél, nem csak csevegnek, nem csak elbeszélnek valamilyen témáról, hanem egymásból is tudnak adni. A kezdeményező készség az általában az úgy kezdődik el, hogy valami közös témát pöccintenek meg. Tehát például egy pap elmondja azt, hogy na, ebben az esetben én úgy érzem, hogy nem tudtam zöld ágra vergődni eddig. Akkor a pszichológus elmondja, hogy nekem is sikerült, vagy hogyan sikerült ez. És ha van egy pszichiáter, akkor azt is el tudja mondani, hogy ha mindkét sikertelenség a maga módján csáki szalmájaként maradt ott, akkor körülbelül ő mit tudna tenni, és akkor már is kialakul a párbeszéd, egy körbeszéd lesz, egy körkérdés sorozat lesz, amiben mindenki a maga képessége, tudása szerint át tudja szűrni a szívén, a lelkén, és be tudja építeni az életébe mindazt, amivel előbbre mehet, amivel tanulékonyabb lesz, amivel odafordulóbb lesz, és az emberek kért való szolgálatot még inkább egyszerűbben, de nagyszerűbben, és több lélekkel tudja vállalni. Tehát a közöttük való kommunikációt én azért, vagy ezt a fajta kommunikációt én eléggé könnyedén tudom kezdeményezni, én úgy érzem, mert elég jó barátom van, akik pszichológusok, meg pszichiáterek, és rengeteg beszélgetésünk volt együtt. Tehát ez a beszéd, ez működőképes.
Élő példa, mondjuk, hogy a téma hűség 14-15 éveseknek. Mit tud erről mondani a pap, tehát a lelkész, a pszichológus és az elmegyógyász?
Tehát 14-15 éveseknek.
Igen.
Tehát azt jelenti a tinédzser korúaknak. A lelki pásztor elsősorban a 14-15 évesekkel, amit át kell, hogy beszélgessen, hogy ez a kor az, amikor egyszerre hurikánszerűen minden megváltozik az emberben. Tehát a másodlagos nemi jelleg, azon kívül minden olyan természetű dolog, ami növekvésnek indul, a testben, testnek a metabolizmusát gyakorlatilag teljesen felforgatja. Azután ilyenkor a fiatal szeretne felnőtt ember lenni, de még nem tud felnőtt lenni, mert egyszerűen arra képtelen. Nem tudja elfogadni a testét például, nem tud mit kezdeni a testével, a változásokkal. És lelkipásztornak elsősorban az a munkája, a feladata, hogy ilyenkor elmagyarázza neki, hogy ez normális jelenség, ezen mindenki átesik, hogy a központjába, a szíve, lelke és az esze központjába tulajdonképpen, ami történik, az egy fejlődésnek az eredménye, és ezt igazából úgy lehet temperálni, hogyha elfogadja önmagát. És ebből az önelfogadásból próbálja felépíteni mindazt, amit az iskolába is tanul, azon kívül, amit a felnőttek között lát. Általában ezek a gyerekek, ezek mindig felnőttek szeretnének lenni, de hát még képtelenek rá. A gyermeki sorsra visszaemlékezni már kicsit kevésbé szeretnek, de a felnőtt és a gyermek határán ott feszül az az egyéniség vagy személyiség, amire rá kell mutatni, hogy fiam, benned ez, ha eddig működőképes volt, ezután még inkább az lesz. A pszichológusnak szerintem még mélyebbre is lehet menni, ott már szexuális kérdésekről is szó fog esni, és ennek a dimenziónak a megöleléséhez szükség van arra, hogy egy pszichológus családos emberként tisztességgel odafigyeljen, és elmagyarázza azt, hogy a testnek tulajdonképpeni tisztasága az egyáltalán nem egy megvetendő dolog. Mondjuk ezt a lelkipásztor is elmondhatja. A testünk az tulajdonképpen a lelkünk meghosszabbítása, mint ahogy például a lelkünk is a testünk meghosszabbítása. Tehát épp testben, épp lélek, ez mind valóság. Aztán a pszichiáter, hogyha valamilyen pszichikai, mélyebb pszichikai nehézségről van szó, amit pszichiátriai esetnek tekintenek, a pszichiáter az odafigyel arra, hogy elmagyarázza neki, vagy próbálja megértetni vele azt, hogy ez a fajta deviancia, vagy ez a mentális zavar, ami kialakult, az előfordulhat, hogy kicsit több energiát és több mentális nyomorúságot úgy próbál földolgozni az a serdülő, hogy nem képes velük szembenézni. Ugye a televízió óriási veszély ilyen szempontból, mert az amerikai filmekben azt látjuk, hogy csak meg kell tenned, és már egy kéznyújtásnyira van tőled az a valóság, amit úgy egyébként megálmodtál. És ilyen esetben nagyon sok gyerek nem is tudja azt, hogy a tudat alattiából mennyi ilyenfajta archetipikus nyomorúság képes fölbukkanni, és nem tud mit kezdeni vele. Ez egy rettenetes, nehéz dolog, és hogyha nincs akivel megbeszélni ezeket a dolgokat, előbb-utóbb előfordulhat az, hogy pszichiáterhez kell fordulni.
Talán ott is gondok vannak, vagy gondok adódhatnak, hogy az embereknek, tisztelet a kivétel, nincs pszichológia műveltsége, és sokan pont ezért nem fordulnak segítőhöz.
Igen, hát ez nagyon durván hangzik, ha azt mondjuk, hogy ez egy sznob útvonal, de ez még nem mond el semmit tulajdonképpen. Tehát előfordulhat az, hogy valaki divatból jár például pszichológushoz. Azt mondja, hogy ez társadalmilag most már bevett szokás, stb. Azután előfordulhat az, hogy nincsen szüksége pszichológusra. Azután ez a kimozdulás a környezetünkből tulajdonképpen, amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, vagy pszichológushoz kellene fordulnia, vagy pszichiáterhez, vagy lelkipásztorhoz, mert érzi, hogy valami szorít benne, valamivel képtelen szembenézni, és valami túl haladja őt, mentálisan már nem tud ellenállni, hanem ez fölül kerekedik rajta, akkor jön az úgynevezett változás, változtatás lehetősége, amihez minden további nélkül egy ember kell, egy segítőtárs. Ez a segítőtárs, ez lehet a pszichológus, lehet a lelkipásztor, lehet a pszichiáter. Na most itt még egy csomó olyan társadalmi jelenség is bekavar, mint például a médiumok megkeresése, azon kívül az úgynevezett kuruzslók megkeresése, azokról az úgynevezett önjelölt pszichológusokról, akik valamicskét tudnak abból, amit a tankönyvekben, az iskolás pszichológiában megtanultak, vagy különféle ezotérikus tanításukból ezt-azt összeszeregetnek, és azzal próbálják önjelölt módra azokat az embereket segíteni, akik hiszékenyek tulajdonképpen, mert ilyenkor, amikor a lélek nehéz helyzetbe kerül, akkor fűhöz fához hozzákap.
Gábor, a lelkész és a pszichológus. Tudom, hogy már egy mondat erejéig erről volt szó, de szeretném, hogyha jobban kifejteni a véleményét arról, hogy a lelkész és a pszichológus tehát riválisok, vagy csupán csak kiegészítik egymást?
Nem riválisok egyáltalán. Kiegészítik egymást, hát a rivalizáció az gyakorlatilag az egy borzasztó fájdalmas dolog. Tehát két ember között, tehát a pszichológus és a pszichiáter, nem azt mondom, hogy teljesen egy hullámhosszon kell, hogy működjenek. De itt arról van szó, hogy mind a kettő az emberiség fejlődését szolgálja, a lélek gyógyulását, és ezáltal, ha szabad így mondani, még az univerzum fejlődéséhez is hozzájárul. Mi nem csak ennek a terrának, hanem az egész univerzumnak a gyógyulásáért vagyunk felelősek. Mi emberek túlmutatunk, mi kozmikus lények is vagyunk tulajdonképpen itt a Földön, amit egyre inkább hangsúlyoznak. Én a teológiában még tanultam erről. Chardin atya, a nagy jezsuita atya, aki paleontológus volt, ő a noszféráról, tehát arról az átízító szeretetről beszél, ami az egész univerzumot áthatja Krisztus megváltó erejéből. Tehát egymásnak nem lehetnek riválisai. Nekik a munkájuk az, hogy az embereket finoman meghangolni, az embereket szeretettel fogadni, az emberekkel A bizalomkeltésnek azt a formáját érzékeltetni, hogy te rokon szenved érzel irántuk, mert te magad is azért lettél nagy valószínűséggel pap vagy pszichológus, mert annak idején a tanáraid is megerőlegezték neked azt a képességet, hogy te esetleg mondjuk nem voltál egy 10-es tanuló, ami egy 8-as tanuló, de ők 10-est adtak neked, és azt mondták, fiam, te erre lennél képes, nem tudtad ezt most teljesíteni, de én azért adtam ezt neked, mert tudom, hogy benned van sok minden. Na most, mind a ketten tulajdonképpen a társadalom alapsejtjét gyógyítják a családot, a családon belül pedig a házastársakat és a gyerekeket. Ez a fajta munka, ez a társadalmi vetületű munka azért is nagyon fontos, mert minél egészségesebb családok alakulnak ki, annál értékesebb társadalmi rendünk alakul ki. Annál mélyebbre tudunk haladni a kultúránkkal, annál inkább meg tudjuk ölelni azt az életteret, ahol élünk, ahol dolgozunk. És itt az, hogy én kiváló vagyok, mint te, ennek helye nincsen egyáltalán. Itt nincs rivalizációról szó, itt vagy megöleljük a gyógyítás lehetőségét Istenben, vagy pedig akkor szétválasztunk valamit, és egymásnak ellenségei leszünk.
Térjünk vissza az előbb elhangzott gondolathoz. A szakképzetlen, a pszichológiától távol álló, mondjuk úgy, hogy önjelölt kuruzslók tevékenységet sokakat elriaszt a valódi, tudományos alapokra épülő terápiától.
Igen, hát itt ez tulajdonképpen nagyon veszedelmes dolog, mert mindenből egy picit tudni nagyon hátra megakadályozhatja azt a munkát, amire tulajdonképpen egyébként egy fölkészült pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelkipásztor vállalkozik. De a kuruzslók általában izgalmas dolgokat mondanak, ilyen dolgokat sugallnak, mindezt ravaszmódra teszik, és függőséget alakítanak ki a kezelt és ő közöttük. Zsarolni pénzért, azután félelmet és szorongást látszólag oldani, ez egy kifejezetten nyomorult helyzetet képes kialakítani, aminek az eredménye az lesz, hogy csáki szalmájaként a beteg még betegebb lesz, és a kuruzsló pedig megtömi a zsebeit. Ilyenről rengetegről tudunk manapság. És ezt érdekes módon, hogy a média is majdnem mindent megtesz érte, hogy hát úgy állítsa be, hogy szakember percek alatt lehetsz, csak ez és ez kell hozzá, befizeted ezt a kis cekket, és azonnal téged 3 hónap alatt felkészítenek arra, hogy ebben a munkában otthonosan mozog. Aztán van a másik, a kuruzslásnak az a formája, amit Romániában például nagyon, a Kárpátokon túl nagyon tévik. Nem tudják a boszorkányokat tulajdonképpen sarokba szorítani. És egy érdekes, hogy vannak bizonyos néptípusok, ahol a boszorkányságnak ez a formája bevett szokás. De hát nem kell messze menni, mert nagyon sokan a tarotból, meg a különféle jóslásokból, még a politikusoknál is, hogy elmegy, hogy az ő sorsáról valamilyen prognózist fölállítsanak, ilyen dolgokról is esik szó. Ezek mind olyan természetű dolgok, amelyek nem a pszichének a gyógyulására utalnak, hanem részint kíváncsiskodást, másrészt pedig függőséget alakítanak ki.
Vannak, akik ezt mondják, nekem ne egy idegen mondja meg, hogy mit csináljak az elmémmel.
Hát igen, itt azt jelenti, hogy az illető vagy nem elég beteg, vagy még egyáltalán nem is hallott arról, hogy létezik lehetőség annak. Nem volt, aki segítsen neki, aki felvilágosítsa abban, hogy a pszichológusok, a lelkipásztorok, a pszichiáterek azért vannak, hogy ezeket az emberi nehézségeket, gubancokat orvosolják. És ez a kijelentés azért felelőtlen, mert, ahogy mondtam, valószínű, hogy nincs még olyan nyomorult helyzetben az illető, hogy tényleg igényeljen ilyen természetű szolgálatot. Felelőtlenségről minden élethelyzetben tudunk példát is hozni, úgy érezzük, hogy hát amit kimondunk, az egyszerűen az öncélúan a maga valóságát meg is termi, de hát itt én csak annyit tudok mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az, aki ilyesmit mer kijelenteni. Tehát nagyon, de nagyon nehéz helyzetben van.
A vallásos ember még napjainkban is talán hajlamos arra, hogy szájhúzással, kétkedve és mondjuk ki bizalmatlanul tekintsen a pszichológiára, a pszichológusokra. Ez miért van így?
Hát attól függ, hogy milyen vallásos emberről van szó, mert ugye a vallás és a hit között óriási különbség van. A hitben az ember önálló, azon kívül felnőtt. A hit az gyakorlatilag ajándék, és a hitben való létezés az azt is föltételezi, hogy az ember tudatos. Úgyhogy egy hívő embernek a pszichológushoz fordulni mindig könnyebb, mint egy általában vett vallásos, átlagvallásos embernek. Mert a vallás az általában egy tágabb fogalom. Tehát létezik a rituálé, létezik az a fajta vallásosság, amelyet soha nem érintett meg az a belső mag, ahol személyesen találkozik az ember az Istennel a szíve lelke mélyén. És én úgy érzem, tehát eddigi tapasztalataim szerint, hogy aki jól hívő ember, tehát hisz valóban az Úristenben, annak nem áll távol a lelki világától az, hogy egy pszichológussal elbeszéljen és tanácsot kérjen tőle. Netán, ha súlyosabb a helyzet, hogy egy pszichiáterhez oda menjen. Nagyon sok olyan pszichiáter van manapság, és ez pozitív dolog, itt a városban is nagyon sok jó ismerősöm van, akik nagyon mélyen hívő emberek. És ezek az emberek nagyon szépen rá tudják vezetni a pacienseiket arra, hogy ha el tudja fogadni az illető önmagát, ugye ott van a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod. Van olyan pszichiáter ismerősöm, aki ezt a betegeknek mindig ajánlja, amikor lezárja a beszélgetést velük, vagy egy terápia végén, úgyhogy csak az áldásos, amit a hit által, tehát a hit nem csak az, hogy Istenben hiszek, hanem hiszek az emberekben is. Tehát hiszek egy gyógyítóban, hiszek egy pszichiáterben, hiszek egy pszichológusban, az azt jelenti, hogy az emberségével is képes rásimulni egy terápiában arra, ami egyébként szükséges számára.
Pár mondatban kérjük a választ, hogy ön szerint milyen a viszony, az összhang, a hit és a lélek között?
Hát csodálatos. Mondtam, hogy a lélek az tulajdonképpen a testünk meghosszabbításában is ott van. Tehát a testünk az tulajdonképpen az, ami utazóköpenyünk. Ha a lélek, a szellem és a tudat együtt fantasztikusan működik, akkor azt jelenti, hogy az illető integritása az nyilvánvaló. Az ilyen embernek a hite rá nyílik akarva akaratlanul a végtelenre. Mert a hit az gyakorlatilag a természetével egy kicsit kíváncsi is, ugyanakkor a tapasztalatában mindig mélyebbre és mélyebbre képes hatolni a megismerhetetlen és a megismert dolgok közötti határmezsgyén. A hit és a lélek kapcsolata az embert felöltözteti, fényesebbé teszi, átalakítja, formája. És ezek a csodálatos dolgok, amik éppen a lélek és a hit között történnek meg, ezek úgy ölelkeznek, mint a táncban a férfi és a nő. Tehát csodálatos koreográfiát írnak le, ebből a csodálatos ölelkezésből alakul ki az, amit harmóniának nevezünk.
Gábor, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, ma esti vendégünk dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.